Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Comba Sándort, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárát. Jó napot, jó estét kívánok!
Köszönöm, jó estét kívánok!
Hogy elfogadta meghívásunkat. Március 1-ével hatályba lépett az új idegenrendészeti szabályrendszer. Új jogszabályok vonatkoznak a vendégmunkások, külföldi munkavállalók foglalkoztatására, plusz ezzel párhuzamosan programok indulnak a foglalkoztatás bővítésére, a munkaerőpiaci aktivitás erősítésére, elősegítésére. Ezek lesznek a témáink a következő szűk egy órában itt az Inforádióban, de talán kezdjük rövid bevezetőképpen egy munkaerőpiaci helyzetképpel, vagy a foglalkoztatási adatokkal, hogy mit mutatnak most a számok, vagy a számadatok így 2024 elején.
Hát hál' Istennek jól állunk, ugye röviden kellene, most ugye van időnk hosszabban is beszélni erről a témáról. Ugye nekem volt szerencsém 2010 környékén is ugyanebben a pozícióban 15-ig a munkaerőpiac nehézségeivel szembesülni, teljesen más volt a helyzet. Ugye egy magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatás volt a versenyszféra, ugye olyan állapotban volt, amilyenben. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy ott az utolsó harmadban voltunk mind a foglalkoztatás, mind a munkanélküliség terén az Európai Unióban. Most az első harmadban vagyunk mind a két számadatunkkal. De nem, a számadatok mögött azért ugye olyan tartalom is van.
Létszám,
most 4.720.000 környékén van. Ugye akkor, amikor átvettük a stafétát, 3.750.000 volt 2010 áprilisában.
Ez 4,7 milliós szám, ez egy ilyen szép adatnak, vagy szép számnak tekintet? Abszolút. Elégedettek lehetünk mondjuk egy 9,5 milliós vagy 9 millió 600 ezeres népességi országban?
Hát szerintem, ha egy foglalkoztatásért felelős államtitkár azt mondja, hogy elégedett, akkor ott másnap be is fejeződött a munkája, tehát mindenképpen van még hová fejlődnünk, de ahonnan indultunk, mondjuk a csehekkel szoktuk általában magunkat ugye összehasonlítani, mert nagyságrendileg a munkaerőpiaca nekik is hasonló 5 milliós környéki, illetve a 9 millió fölött van valamennyivel ugye az lakosságszám, tehát nem, hogy versenyben nem voltuk velük, hanem még a hátukat is alig láttuk annak idején. Ők a korábbi időszakban is nagyon jó adatokat produkáltak. Most viszont minden szempontból, akár a munkanélküliség, akár a foglalkoztatás tekintetében abszolút versenyképesek vagyunk velük is. Ez egy hosszú, nehéz, rögös út volt. Ugye nyilván kellett hozzá konjunktúra, kellett hozzá a világban zajló események, ugye, amik húzták a foglalkoztatást. Persze az utóbbi időben azért kapott pofont is, ugye a Covid miatt, illetve a háború miatt. Ugye érdekes a foglalkoztatás politikai terület, mert ami a gazdaságban történik, az általában ilyen gumiszabály alapján egy picit később valósul meg, vagy csapódik le a foglalkoztatásba. Ha szerencsénk van, és a gazdaság visszapattan gyorsan, akkor lehet, hogy a foglalkoztatás ugye nem sínyli meg olyan mértékben, és ennek vagyunk mi hál' Istennek a tanúi. Ugye a Covid kapcsán azért ott hirtelen beszakadt a foglalkoztatási rész is, és hogyha akkor nincs a kormány észnél, akkor nagyságrendileg 400 ezer ember veszíthette volna el a munkáját, és hogy sikerült hál' Istennek olyan programot gyorsan, hatékonyan indítani, amivel ezt meg lehetett akadályozni. És azt gondolom, hogy a jó foglalkoztatási adatok mögött a Covidnak az a tanulsága, hogy a vállalkozások megtanulták, hogy az utolsó pillanatig tartanom kell a használható munkaerőmet, mert sokkal, de sokkal többet fog...
A munkaerő megbecsültségében ez változás?
Sokkal többet fog kerülni nekem egy új munkaerő megtalálása, mint a meglévő. Ugye, ha megnézzük a válság, a nehézségek, az energia, a magas infláció, az energia problémák ellenére magas a foglalkoztatás, ez azt jelenti, hogy a vállalkozások egy jelentős része inkább az energia hatékonyságát próbált javítani, tehát minden más eszköz bevezett, és azt veszem észre, vagy vesszük észre, hogy adott esetben, ha elbocsájt valaki munkaerőt, nem biztos, hogy pótolja. De azt, hogy azért enged el egyébként munkaerőt, mert úgy érzi, hogy később nem lesz rá szüksége, ez nagyon minimális.
Most az, hogy azért megtorpanni látszik a magyar gazdaság, sőt, hát ugye a KSH éppen most erősítette meg azt, hogy a tavaly az utolsó negyedében stagnált a magyar gazdaság, ez a munkaerő piacon milyen folyamatokat vetíthet előre. Ugye most, ha ugye beszéltünk a foglalkoztatotti létszámról, ha jól tudom, akkor a KSH-nak a legutóbbi munkaerőpiaci adata, vagy munkanélküliségi mutatója, az ugye 4,5% körül Igen. volt. Ez sem tűnik rossz számnak, de hát azért volt ez 3% körül is, úgy 2022 nyarán.
Így van, így van. Érdemes az adatok mögé nézni. Ugye Magyarországon sokszor előfordul az, hogy egyszerre nő a foglalkoztatás és a munkanélküliség. Ezt ugye elég, egy átlag ember számára ez egy nehezen emészthető dolog, hogy mi történik ilyenkor, és ez nálunk, hogy mondjam, rendszerszerűen történik. De ez önmagában nem baj. Ugye a probléma akkor lenne, hogyha a munkanélküliség az a foglalkoztatottak számának a csökkenéséből táplálkozna. Ha most megnézzük a friss adatokat, akkor a foglalkoztatás most ugye, ha hó per hó alapon vizsgálódunk, mert itt vagy negyedéves, illetve havi adatok is szoktak jönni, ugye akkor azt mondom, hogy nagyjából stagnált a foglalkoztatás, és a munkanélküliség egy 0,5-0,6%-os növekedés volt, de a ugye két statisztika van, az egyik a KSH-é, aki ugye a munkanélküli statisztikát vezeti, a másik pedig a regisztrált álláskeresők, amit ugye mi konkrétan látunk a foglalkoztatási hivatal. És a regisztrált álláskeresők száma most a legutóbbi hónapban is 30 éve a legjobb. Tehát a regiszterben lévő álláskeresők száma folyamatosan csökken, ez egy abszolút pozitív dolog, nem azért, mert kitoljuk őket, hanem gyakorlatilag azért, mert sokan munkát találnak, és attól növekszik a munkanélküliség a KSH adatai alapján, hogy az inaktívak érkeznek be. Tehát azok a ugye passzív inaktívaknak hívjuk azokat, akik, hát hogy mondjam, megkeseredettek, már próbálkoztak esetleg hosszú évek óta, nem találják a helyüket, már nem is regisztráltatják magukat, mert úgy érzik, hogy úgyse tudnak rajta segíteni. Ez több tízezer ember. Itt a legnagyobb probléma az, hogy ő rájuk nem nagyon látunk rájuk. Tehát ha a statisztika sem látja őket, akkor ők vannak valahol, valamiből élnek, fogalmazzunk egyszerűen, de gyakorlatilag nekünk nagyon fontos foglalkoztatáspolitikai szempontból, hogy erre a rétegre rálássunk. Uh-huh. És most ők jönnek be, nyilván ez a magas infláció, a gazdasági nehézségek, sok minden hajtja ugye ezt a folyamatot, de az aktivitás növelése szempontjából nekünk ez egy hasznos dolog.
Erre most indulnak is programok, pont abszolút, most a következő időszakban majd erről szeretném, hogyha részletesebben is tudnánk beszélni, de hát most ami különösen aktuális, ez ugye a külföldi munkavállalók vagy a vendégmunkások kérdése, erre vonatkozóan ugye, ahogy a bevezetőben is említettem, új idegenrendészeti szabályrendszer született meg, de talán, hogy tisztán lássunk, mit mutatnak ezen a téren a számadatok, milyen nagyságrendre tehető a külföldi munkavállalók vagy vendégmunkások számaránya most Magyarországon?
Na, hoztam egy kis puskát magammal a biztonság kedvéért, hogy helyes adatokat mondjak. Hát nagyságrendileg, akik jelen pillanatban harmadik országbeliek dolgoznak Magyarországon, olyan 120 ezer főt jelent. Ugye ezt úgy kell érteni, hogy ugye azok, akik tavaly és tavaly előtt kaptak engedélyt, ők még itt vannak. Ugye ők 2+1 évig tart majd ugye Magyarországon. Tehát magyarul ez egy folyamatosan, egy dinamikusan változó szám, mert lesz, aki kilép, lesz, aki belép. Uh-huh. Ha most kicsit szélesebb kontextusba tesszük magunkat, akkor azt mondom, hogy a cseheknél például, amit az előbb is mondtam, durván 5 millió foglalkoztatott fő van, 500 ezer külföldi foglalkoztatott, ez egy 10%-os ráta. A lengyeleknél 16 millió foglalkoztatott, közel 1 millió, ez 6%-os ráta. Szlovákoknál 2,5 millió, 97 ezer. Magyarország ugye 4,7 millió, 120 ezer, tehát 10,2, 6, 3,8 és 2,4% a magyar ráta. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy elözönlöttek bennünket már most a harmadik országbeliek, és van erre szükség, stb. Stb.
Igen, csak ugye ennek a diskurzusnak egyáltalán volt egy ilyen politikai vetülete, hát, vagy politikai felhangja, hogy hogy elveszik a magyar munkavállalóknak a munkalehetőségét, letörik a béreket, mert hogy alacsonyabb bérekért foglalkoztathatók. Ez azért hosszú ideje, most már jó ideje húzódó polémia és vita.
Abszolút, és ez egy szakmai kérdés. Tehát ez nem politikai kérdés. Nyilván a politika...
De rárakódik azért politikai vetület jócskán.
Természetesen, főleg a parlamentben, meg egyébként is. Tehát ugye nyilván érzik azt az ellenzéki pártok, hogy itt van keresnivalójuk, mert nagyon egyszerű kommunikációs mondatokkal lehet az embereket hergelni. De hát könyörgöm, ha mögé nézünk, ugye most mondtam számadatokat, de ha ettől elvonatkoztatunk, akkor ugye ha az a kérdés, mi világossá tettük a idegenrendészeti törvény kapcsán is, hogy addig, ameddig magyar ember van országhatáron belül, tud, akar és képes dolgozni, akkor az övé a munkahely. Ezt mi jogszabályban most egyértelműen bele is tettük.
Ugye ez megvan a jogszabályban, de ez a gyakorlatban hogyan ellenőrizhető, vagy hogyan követhető nyomon?
Abszolút mértékben. Tehát ugye
akkor ott a munkaügyi hivatalnál, tehát mondjuk egy cég leadja azt, hogy neki szüksége lenne ilyen és ilyen munkavállalóra.
30 ácsra, most csak mondtam, mert valamit beadja a munkaerőigényét.
Az egy keresett.
Igen, nem véletlenül jutott talán eszembe. Ugye beadja a külföld harmadik ország belére a munkaerőigényét, ugye a munkaügyi hivatal ezt befogadja, és azonnal a regiszterben megkeresi azokat a magyarokat, akik ilyen képzettséggel, szakképesítéssel rendelkeznek, nem csak az a járás, ahová beadja, hanem a környező járások is. Ez egy hétnapos folyamat egyébként, nem akarjuk fölöslegesen hosszúra nyújtani az eljárás, de mindenképpen szeretnénk szűrni. És ha találunk alkalmas embert, akkor mi úgy hívjuk, hogy közvetítő lap, tehát kap egy közvetítő lapot, ezzel elmegy a munkáltatóhoz, megbeszélik a feltételeket, ha elvállalta a munkát, akkor onnantól ő betöltötte. Ha nem vállalta el, és egyébként el kellett volna neki vállalnia, akkor nyilván ennek vannak következményei is, mondjuk a hosszabb távon. De olyankor azt mondom, hogy találtunk a 20 munkahelyre 5-öt, akkor 15-re kiadjuk az őrlámpát a harmadik országbelire, de azt az 5 főt magyar fogja betölteni. Tehát ennek a jogszabályi feltételei teljesen egyértelműen rögzítve vannak.
És ez pontosan ellenőrizhető.
Abszolút miért? Tehát hiszen ebben a pillanatban, amikor azt látom, hogy az összes álláshelyet magyarra be tudtuk tölteni, piros lámpa van a harmadik országbelire. És az az igazság, hogy a nagyon sok helyen nagy cégnél, kisebb cégnél megfordultam, az esetek 99%-ában úgy nyilatkoznak a munkáltatók, hogy ők alapból magyar munkaerőt keresnek. Sokkal többbe kerül a harmadik ország belé.
Többletköltség, gondolom, hogy az
utaztatás, az itt elszállásolás, étkeztetés, egy csomó minden.
Erre éppen talán a Liga szakszervezet készített egy számítást, és ott az jött ki, hogy egy külföldi munkavállaló foglalkoztatásánál ez egy évre vetítve, ez körülbelül 1,5 milliós forintos többletköltséget jelent.
Én még egy kicsit többet is mondanék, így akikkel találkozom, és mondják, valóban ez egy nagyon komoly többletköltség, úgyhogy alapból nem ez a cél, és ez nekünk jó egyébként, mert ugye a kérdés itt az, hogy azok, akik most a munkaügyi regiszterben bent vannak, ők milyen mértékben egyáltalán ott vannak-e, ahol a munkaerő probléma jelentkezik, és ők vajon mennyire vannak munkára kész és képes állapotban. Na, ez egy izgalmas történet. Lehet-e segíteni nekik viszonylag rövid idő alatt, tehát mondjuk egy fél éven, egy éven belül alkalmassá tudjuk-e tenni képzéssel, átképzéssel, bármilyen egyéb eszközrendszeren keresztül, vagy nagyon messze vannak a munkaerőpiasztól, urambocsá, olyan mentális, szociális, egészségügyi, családi és egyéb problémákkal küzdenek, amit ha akarnak, se tudnak áthidalni egyik napról a másikra. Tehát magyarul itt a probléma az, hogy az a 300 ezer ember, akit nagyjából munkaerő tartalékként tekintünk rájuk, nagyjából a fele olyan élethelyzetben van, akit nem lehet mondjuk még egy fél éven belül sem a munkaerőpiacra tenni, mert bármilyen támogatást is fogunk kitalálni és adunk a munkáltatónak, bértámogatást, járuléktámogat, bármilyen eszközt, ha nincs munkára kész állapotban, akkor ő 48 órán belül ott fogja hagyni a munkahelyét. Tehát ilyen helyzetben nem hozhatjuk se a munkáltatót, se a munkavállalót, tehát itt nekünk, hogy mondjam, sok feladatunk lesz a következő időben, és azok a programok, amiről remélem tudunk majd beszélni, igen, többek között ezek is
szólnak.
Csak
még maradjunk egy kicsit a külföldi munkavállalóknál és a most elfogadott idegenrendészeti szabályozásnál. Rétvári Bence, belügyminisztérium parlamenti államtitkára a parlamentben úgy fogalmazott, hogy Magyarországon lesz az Európai Unió legszigorúbb idegenrendészeti szabályrendszere. Mit is jelent ez a szigorítás? Hogy miben lett most szigorúbb a korábbiakhoz képest?
Mindenki, aki Magyarországra érkezik harmadik országbeliként, teljesen egyértelmű, hogy csak egyetlen egy jogcímen tartózkodhat Magyarországon. Ez a korábbi időszakban tulajdonképpen két fő láb volt, úgynevezett harmadik országbeli és a vendégmunkások. Most ugye itt a vendég befektetőtől kezdve a vendég vállalkozó, a foglalkoztatási céllal érkező, tehát aki valaki, ugye, hát ez egy jó kis olvasmány, több mint 200 oldalas anyag, de a lényege az, hogy gyakorlatilag hogy ki jöhet, meddig tartózkodhat, milyen feltételekkel tartózkodhat, hogyan, mikor kell elhagyni az ország területét, tehát mindent egyértelműen leszabályoz ez a törvény, és szükség is van rá, azt gondolom, mert ugye a mai munkaerőpiac olyan széles spektrumon mozog, amit, hogyha egyébként nem látunk át, ha nem tartunk kordában, akkor úgy járunk, mint hát nem akarok most államokat mondani tőlünk nyugatabbra, akik most szenvednek vele. Nézzük meg Németország mit művel, mit csinál most, hogy hogyan próbálja regulázni azokat a migránsokat, akik egyébként ugye engedély nélkül, vagy hát hogy mondjam, nem feltétlen legális körülmények között tartózkodnak ott, ahol tartózkodnak. Tehát Franciaországban hasonló a helyzet, tehát mi ezt szeretnénk elkerülni.
Nézzük meg azért ezeket a pontos szabályozókat, hiszen itt már rögtön a létszám is rögzítve van, ugye ez a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete rögzíti, és ez a szám, ez azért jóval alacsonyabb, mint az a szám, amit említett, hogy hány vendégmunkás van most.
Ugye ez az adott évben kiadható engedélyek számát jelenti. Tehát ugye a minden uniós tagállamnak joga és lehetősége, hogy a saját hazai munkaerőpiacát védje kvótával. Mi ezt 2004 óta megtesszük. Ugye a kvóta számítás szabálya az, hogy nem lehet több, mint amennyi az előző évben üres álláshelyek száma osztva 12, hogy a szezonális hatásokat kiküszöböljük. Ez most nagyjából 85 ezer lehetett volna a 2023 évet figyelembe véve, és 65 ezer lett a kvóta. Mm-hmm.
Tehát ez a rögzített keves, szám.
Így van, ez a rögzített szám. De például azt tudom mondani, hogy tavaly 62 ezeres kvótával mentünk, és a kiadott engedélyek száma nem érte el a 40 ezeret. Ugye a kettő közti különbség az, hogy a kiadott engedélyszám 65 ezer, de az, akik konkrétan itt tartózkodnak fizikálisan, ugye ők, akik tavaly, meg tavaly előtt kaptak engedélyt, ők még jelen pillanatban itt vannak. Tehát a 65 ezer és a 120 ezer közötti különbség az ebből adódik.
Az is rögzítve van egyébként, ugye a most elfogadott új szabályozó rendszerben, hogy mely országokból honnan érkezhetnek egyáltalán külföldi munkavállalók. Ha jól számoltam, akkor itt felsoroltan ugye 15 ország van meghatározva. Hogy alakult ki ez a kör? És miért pont ezek az országok?
Hát ugye itt azért nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy olyanokat várunk, akik a magyar élet jogszabályait, feltételeit, hogy mondjam, könnyedén és nem magukra erőltetve tudják teljesíteni. Tehát azért ugye ők itt tartózkodnak két évet, vagy még akár három esztendőt is, azért, hogy ők hogyan tudnak asszimilálódni a magyar társadalomba, hogyan tudunk velük szót érteni a munkahelyen, és milyen munkakultúrát hoznak magukkal. Ugye ezek mind-mind meghatározó jelentőségek, és hogyha megnézzük az ország listát, akkor azért olyanokat látunk ugye rajta, mint a Vietnám, Fülöp-szigetek, Mongólia, Kirgizisztán, tehát ott, ja,
Venezuela, hát vannak egészen exotikus.
Hát onnan ugye, ha létszámot mondanék, akkor most tehát relatíve szerény létszámmal
igen,
vannak jelen. Fülöp-szigetek
ugye igen. Gyakran szerepelt az elmúlt időszakban a híradásokban is, hogy Fülöp-szigetekről elég sokan így jöttek, van. És Vietnámból is. Ami számomra kérdés, az például Kína. Kína nem szerepel ebben a listában.
Ugye itt ezt tulajdonképpen a március 1-től került, helyesebben még ez a része maradt a KKM-nél, a külügyminisztériumnál, a megállapítás lehetősége az, hogy mely országok lesznek azok, akik
igen, csak
ezen
a
részt vehetnek.
A külgazdasági külügyminisztériumnak a rendelet az megszületett, és abban ugye megvannak.
Igen, de ez nem jelenti azt, hogy kínai állampolgárok nem tartózkodnak Magyarországon, ugye, hiszen tartózkodnak, tudjuk, látjuk is őket. Ugye ez egy könnyített eljárásra ad lehetőséget. Ebből a 15 országból gyakorlatilag elnézést, minden további nélkül, ugye egy könnyített eljárással tudnak jönni, ez azt jelenti, hogy amennyiben ebből az országból jön munkaerő, kölcsönzőn keresztül jön, és van nekünk egy negatív listánk, egy 480 szakmából durván 300 az, amiben nem jöhet, amit védünk. Ugye.
Na majd erről is beszélünk ezekről a szakmákról, ez is érdekes, igen, hogy állt ez össze.
A többi esetben pedig jöhet, de itt is van ez a 7 napos munkaerőpiaci vizsgálat, tehát korábban ez egy telezöld lámpa volt gyakorlatilag, hogyha stimmelt ez a 3 adat, akkor jöhetett be. Most ezt a gyorsított eljárással azért megnézzük a magyar munkaerőpiacot, és ha nem találunk senkit, akkor kiadjuk ugye az engedélyt. Egyébként ez egy nagyon érdekes, tehát a Fülöp-szigetekiekkel kapcsolatban jártam Dunántúlon olyan helyen, ahol ők most már régebben, már évek óta jelen vannak, és beszélgettem, bocsánat, hogy így fogalmazok, az utca emberével kérdeztem, hogy mi újság, hogy érzik a munkahelyen is, és egyébként is. És tudja, az volt, hogy az őszinte válasz, hogy hát az az igazság államtitkárul, hogy az elején nagyon féltünk, aggódtunk, hogy kik ők, meg amúgy kis alacsonyak, mosolygósak voltak, tehát nem úgy féltünk tőlük, de hát most vajon mi történik, hiszen azért ott viszonylag jelentős számban.
Nyilván kölcsönös volt ez a félelem. Abszolút. A Fülöp-szigetek is féltek.
Hát ugye ők ilyen 150 cm magas, hát ismerjük őket. És ugye télvíz idején papucsba közlekednek, tehát sok-sok érdekessége van, de ami a lényeg, ugye, hogy azt mondták, hogy ez a félelmünk viszonylag gyorsan szerte oszlott. Nincs itt semmi baj. A munkahelyen kiválóan megállják a helyüket. Kedvesek, aranyosak, mosolygósak, vasárnap templomba járnak. Tehát, hogy magyar, na erről kellene szólni a közbeszédnek, és nem arról a részéről, amit sajnos a politika ugye belevisz ebbe az egész történetbe, és félreviszi ezt az egész dolgot, mert hogy mondjam, bocsánat, hogy így fogalmazok, de mi vagyunk mondjuk a filipinok, mikor német országba vállalunk munkát, nem? Vagy Ausztriába, és akkor hogy éreznénk mi magunkat egyébként, ha olyan szemmel tekintenének ránk, hogy mit keresünk mi itt, meg kitől, meg milyen munkahelyet fogunk elvenni. Tehát nem fogják elvenni, segítik azt, hogy a magyarnak is megmaradjon a munkahelye, mert hogyha egy cég adott esetben 1000 embert foglalkoztat, és 300-at még keresne, mert bővít, és nem talál csak 100-at magyart, és 203. országbelit kell hozni, és ha mi nem engedjük a 203. ország belit, akkor 1300 munkahely fog megszűnni.
De gondolom, hogy mindezen feszültségek azért folyamatosan oldódnak azokkal a visszajelzésekkel és személyes tapasztalatokkal, amit államtitkár úr is említett, amit ott helyben, az adott munkahelyen megtapasztalnak, akik abszolút, együtt dolgoznak.
Abszolút, és én nagyon szeretném, hogyha ez a fajta a hétköznapokban valóban működő rész, ez a közösség számára és a társadalom számára is láthatóvá válna, és azt a vélt valós félelmet, mert amit zömében a politika tesz ebbe az egész történetbe bele, az sikerülne annulálnunk.
Ugye említettük ezt a 15 országot, ami most fel van sorolva ebbe a külgazdasági és külügyminiszteri rendeletben. Ez azt jelenti, ugye, hogy innen jöhetnek munkavállalók majd, de ez azt is jelzi egyúttal, hogy innen várjuk is egyúttal ezeket a munkavállalókat? Tehát, hogyha mondjuk történetesen toborozni kell munkaerőt, akkor az ezekre az országokra irányul?
Ugye ezek az országok azok, ahonnan könnyített eljárással tudnak jönni. Tehát nyilván, ahogy az előbb is mondtam, Kínából, Indiából, Dél-Koreából, tehát sok helyről jöhetnek, de ők már nem ezen a lábon, hanem tehát nem a munkaerőkölcsönzőkön keresztül jöhetnek.
Ez az út mindig, tehát, hogy egy munkaerőkölcsönzőn keresztül
vagy munkaerő közvetítő cégek is vannak, ugye ott a munkaerőkölcsönzőknél az a különbség, hogy ugye a kölcsönző saját munkavállalójává teszi, míg a közvetítő, ugye igen. Ők pedig gyakorlatilag ugye közvetítik, igen, ahogy igen, a nevébe igen. is van, mondjuk egy kínai állampolgárt, ugye ha megrendelés ugye bekerült hozzá, tehát a lényeg az, hogy ugye ebből a 15 országból relatíve könnyebben tudnak érkezni, az összes többi országból pedig egy normál üzemmenet, ami időben is hosszabb, és ami a lényeg, hogy ott ugye ott állandó, folyamatos munkaerőpiaci vizsgálat van, magyar vizsgálat, és hogyha van magyar, akkor ott piros lámpa van.
Sorra vettük már azt, hogy milyen országokból várható, vagy milyen országokból engedélyezett a külföldi munkavállalók, vendégmunkások érkezése, viszont itt eléggé pontosan rögzítve van a szakmáknak a köre is, hogy mi az, ahol lehet foglalkoztatni a külföldről, harmadik országból érkezőket, és mely az a terület, ahol nem lehet foglalkoztatni őket. Hogyan állt össze ez?
Hát ugye nyilván vannak, ez most durván 300 szakmát jelent, 481 néhány szakmát tudunk összesen azonosítani, és ebből 300, ahol nem lehet. Tehát ugye úgynevezett negatív listánk van, tehát több az, ahol nem lehet, mint ahol lehet. Na most, hogyha valaki ugye veszi a fáradtságot, és utána néz, akkor sok, és láttam, hogy volt néhány újságíró, aki ezt vette is a fáradtságot.
Igen, és miniszter és államtitkár nem lehet, persze, de ez mondjuk sejthető volt.
Tehát nyilván ugye, amit a jogszabály nem enged csak magyar állampolgárnak, az természetesen ugye eleve nem tölthetné be, de amikor taxatíve felsorolást végzünk, akkor ezeket nekünk meg kell jelölnünk természetesen. Azt tudom mondani, hogy egyeztettünk az érdekképviseletekkel, munkaadókkal, munkavállalókkal akkor, amikor ezt a listát összeállítottuk, hiszen ők a fogyasztók mindkét oldalról, tehát ők látják azt, hogy melyek azok a szakmák, melyek lehetnek azok a szakmák, ahol alapból tiltsuk, vagy javasolják, hogy tiltsuk és ne ugye kelljen vizsgálódnunk munkaerőpiaci szempontból sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy ide egyetlen egy ember sem érkezhet ezekből a szakmából, mert ha a jogszabály lehetővé teszi, akkor ugye a normál üzemmenetben a munkaerő közvetítőkön keresztül elvi lehetősége megvan arra, hogy beérkezzen, de ugye ez a létszám, ha lenne is, minimális lenne. Tehát a lényeg az, hogy ez egy olyan fék, ami a mi kezünk, és ugye ez módosítható gyakorlatilag akár évente, hogyha úgy látjuk a munkaerőpiac helyzetét, hogy szakmák be, szakmák ki, akkor ennek egyébként semmi akadálya nincs.
Mert érdekes, ugye itt mazsoláztam itt az egyes szakmák között, és itt ugye ott van, hogy nem lehet például külföldről érkező munkavállalót foglalkoztatni utcaseprőként, parkoló őrként, de ott vannak például a különböző járművezetők, ugye mozdonyvezető, villamosvezető, metróvezető és trolibuszvezető, ugyanakkor autóbuszvezetőt viszont igen, és Budapesten éppen ebben a munkakörben toboroznak is ázsiai munkavállalókat. Szóval itt egy érdekes megkülönböztetés is van.
Igen. Tehát most most hirdettünk meg egy teher és személyszállításra, ugye magyarul kamionsofőröket és buszsofőröknek egy programot pár nappal ezelőtt.
Igen, ez is március 1-ével indul.
Igen, és azt tudom mondani, éppen tegnap jelezték a kollégáink, hogy az 1000 fő tudunk nagyságrendileg támogatni. Tegnap este 8600-an, 700-an jelentkeztek rá.
Tehát 8-szoros túljelentkezés.
Abszolút túljelentkezés van.
És ezt lehet tágítani, ezt a létszámot, vagy nem
most
nagyon?
Azon vagyunk.
Mert ugye ez, ha jól tudom, akkor ez majd, hogy nem ingyenesen megszerezhető.
Igen, azért tanultunk az előző időszak kiírásából, és azért itt egy kicsi saját erőt azért fogunk kérni, és azt mondjuk, hogy ha kvázi ingyenes lesz, hogyha egyébként elvégezte a tanfolyamot sikeresen, és egy évig dolgozik annál a munkáltatónál, akinek most kiírtuk ugye a pályázatot, ha egy évig dolgozik, akkor azt az önrészt, amit ugye be kellett neki fizetni, azt is visszatérítjük. Tehát, na, azért mondom, hogy nekünk most több hangszeren kell játszanunk folyamatosan, és a következő időszakban ugye ahány ember, ahány regisztrált álláskereső vagy inaktív, annyi élethelyzetben van. Az ő élethelyzetükről nekünk tudnunk kell, és ugye annak megfelelően, hogy közel van a munkaerőpiachoz, vagy nagyon messze van, ahogy az előbb már említettem, annak megfelelően kell a különböző segítséget nekünk a következő időszakban adagolnunk.
Beszéljünk akkor egy kicsit a programokhoz kapcsolódóan erről a területről, hiszen ön is utalt arra, hogy ez egy kiemelt kormányzati cél, hogy a munkaerőpiaci aktivitást növelni lehessen, vagyis azokat helyzetbe hozni és munkaerőpiacra vezetni, akik jelenleg nincsenek ott a munkaerőpiacon, vagy esetleg nem is voltak ott egyáltalán?
Tehát nagyjából ugye azt mondom, hogy van 300 ezer ember, akit nagyságrendileg látunk országhatáron belül. Ebből olyan 50 ezer körül van azok száma, akik inaktívak, akik passzív inaktívak, tehát nincsenek bent a munkaügyi regiszterben, amiről már az előbb, ugye az első időszakban beszéltem. Előbb meg kell találni őket.
Ez és könnyű feladat.
Bizony nem, ezért hangsúlyoztam, hogy itt az egyik legnehezebb feladatunk megtalálni őket, és ezért örülünk annak, hogy rájuk látunk idézőjelbe, ugye a KSH adataink keresztül. És akkor van nekünk nagyjából hol 220, 230, 240 ezer regisztrált álláskereső. keresünk. Ez volt egyébként 580 ezer 2010-ben.
Igen, de őket regisztrált álláskeresők, akkor róluk azért van tudomás.
Van tudomásunk, őket látjuk, egyértelműen látjuk, még azt is, hogy milyen végzettséggel, képzettséggel. Egy izgalmas, érdekes dolog, hogy általán az országosan nézzük, a regisztrált álláskeresők 40%-a valamilyen szakképzettséggel rendelkezik. A baj csak az, hogy 20 éve, meg 30 éve szerezte azt a szakképzettséget, vagy adott esetben egy percet nem dolgozott.
A szakma már nincs is.
Hogyne. Tehát ennél sokkal összetettebb a történet. Tehát nagyjából van ebből a 240 ezer emberből 40 ezer ember, aki relatíve jó képzettséggel rendelkezik. Hála a jó Istennek, és ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy végre a munkahelyek, a beruházások oda mennek, ahol a munkáskéz rendelkezésre áll, mert mobilitási gondjaink azok óriásiak. Tehát most ugye, ami Debrecen környékén, Nyíregyháza környékén, Szeged környékén, vagy Pécs környékén zajlik, az ebből a szempontból nagyon-nagyon lényeges, mert eddig nem tudtuk megkínálni. Azon bent voltak a regiszterbe, kapták az ellátást, de nem tudtuk érdemben megszólítani őket.
Ez azért mondhatjuk, hogy ez egy ilyen sajátos magyarországi munkaerőpiaci helyzet, vagy talán közép-kelet-európai munkaerőpiaci helyzet, hogy nagyon nehezen mozdulnak az emberek mondjuk a egyik megyéből az ország másik vagy túlsó végébe lévő megyébe, még egy jó állásért is.
Igen. De hát ez abszolút érthető, hiszen
gondolom, én csak laikusként, hogyha ezt végig gondolom, akkor az jut eszembe, hogy ennek nyilván a magyarországi lakásállomány
abszolút
lehet a hátterében,
abszolút,
mert hogy
abszolút,
saját hogy tulajdonú lakása van, nem bérlakása
van. Így van. Illetve hát ugye az is a helyzet, hogy hát egyrészt mi nem szeretnénk a falvakat kiüresíteni. Tehát nekünk nem célunk az, hogy mondjuk a nagyvárosok környékén épüljenek olyan szállás lehetőségek, amelyek aztán a kiürésítik a falvakat. Nagyon nem szeretnénk. Ráadásul, ugye én is Szabolcs-Szatmár megyéből származom. Ott, ha valaki most nagy csoda folytán el tudja adni a lakását, akkor itt Budapest környékén egy garást fog tudni venni, vagy még az sem. Tehát borzasztó a helyzet. Nem lehet ilyen élethelyzetben, ugye nem lehet hozni az embereket.
Hiába kínálnak a számára Budapesten egy nagyon jó állás lehetőséget.
Persze. Tehát magyarul, ugye itt nekünk, ha segíteni akarunk, akkor a mobilitási problémákat kell kezelnünk, infrastrukturális fejlesztéseket, tömegközlekedési eszközöknek az elérhetőségét, tehát nem az, hogy reggel meg este megy egy buszjárat, és ha lekéstem, így jártam. Tehát ez egy összetett dolog, nyilván itt összkormányzati szinten kell nekünk ezeket a problémákat kezelnünk, de nyilván látjuk ezt, hogy ez az egyik legsarkalatosabb rész, hogy hogyan tudunk az elkövetkező időszakban ezeken a mobilitási problémákon
gondolom
segíteni.
Gondolom, hogy itt, amit említett is, hogy vannak ugye olyan szakképesítéssel rendelkezők a regisztrált álláskeresők között is, akiknek a szakmája, hát ma már, vagy az a szaktudása nem nagyon érvényes a mai munkaerő piacon. Hát nyilván akkor itt ugye átképzés, vagy a felnőtt képzés lehet a hangsúlyos. Itt milyen lehetőségek vannak, vagy egyáltalán milyen programokba gondolkoznak, mert éppen ugye mostanára ez a klasszikus OKS képzések is eltűnőben vannak.
Igen, ugye, ahogy mondtam, az a nagyjából a 40 ezer embert reményeink szerint fél éven belül sikerül munkába helyeznünk, utána van egy 50 ezres létszám, legalább 50 ezres, aki aktív, aki még szeretne magával mit kezdeni, de nincs megfelelő képzettsége. Na, ők azok, akikről most beszélünk, ugye, akiket képzéssel, átképzéssel lehet. Itt alapvetően mi szeretnénk támaszkodni a szakképzési centrumoknak a kapacitására, és most közösen gondolkodunk is az illetékes államtitkár úrral, illetve a két minisztérium együtt, hogy hogyan tudunk a kormány elé egy olyan anyagot vinni, ami a mostanihoz képest a regisztrált álláskeresők képzését sokkal hatékonyabban és intenzívben tudja támogatni. Ugye az a helyzet, hogy jelen pillanatban ilyen két éves nagy lélegzetvételű hétvégi képzések mennek, miközben a munkáltatónak azonnal pár hónap alatt SOS-be intenzíven napi 5 órában, na ezt kell összehangolnunk nekünk a következő időszakban, hogy ez a munkaerőpiaci igények a mostaninál hangsúlyosabban legyenek majd figyelembe
véve. Lehet azt már látni, ugye említettük azt, hogy elindul egy ilyen sofőr képzés, amire említett államtitkár úr, hogy hát 8-szoros a túljelentkezés, de azt olvastam valahogy 2030-ig több mint 460 milliárd forint uniós forrás itt segíthet van ezekben a képzési programokban. Mi az, ami már látható, ami mondjuk elindul, vagy ami mentén gondolkodnak egyáltalán?
Már két programot ebből el is indítottunk. Ugye január közepén indítottunk egy olyat, hogy kapacitás bővítő támogatás hátrányos helyzetű régiókban működő kis és középvállalkozásoknak. Tehát ez arról szól, hogy ha valaki ugye olyan régióban van, ahol nehéz munkaerőpiaci körülmények vannak, és mégis képes fejlődni, fejleszteni, akkor maximum 10 főig bért és járulékot igen jelentős részben egy bizonyos ideig átvállalunk tőlük, és még egy kis kisértékű eszközbeszerzést is lehetővé teszünk. Itt is arról tudok beszámolni, hogy lassan zárulunk, már a pályázatot lezártuk, de most az értékelése megy. Hát nagyjából a 4,5 milliárd forintra olyan 8,5 milliárd forint érkezett támogatás, és több, mint 4,5 milliárd jó támogatható pályázat van, úgyhogy most vakarjuk a fejünket, hogy hogy tudnánk esetleg úgy segíteni rajtuk, hogy többen férjenek be ebbe a dologba. Éppen a mai nap jelent meg egy 15 milliárdos támogatása a munkahelyi képzésekre, belső képzésekre. Ugye most, hogy mondjak példát, a nagyoknál az elektromos háttálás például ugye a belső égési motorok, hajtómű soron dolgozóknak ugye át kell állniuk kézben, fejben az új technológiára. Ahhoz a cégeknek segítségre van szükségük. Nyilván van, amit saját erőből meg tudnak tenni, de van, ahol állami segítségre van szükség. Ugyanez igaz a kicsik esetében is. Technológiai váltás. Ugye ezekről ritkán szoktunk beszélni, de az én fejem leginkább ezektől szokott fájni, amikor arra gondolok, hogy a demográfiai problémákkal mi a helyzet, hol tartunk és hová tartunk, a technológiai váltás mit fog okozni a munkaerőpiacon, a mesterséges intelligencia hatása hogy fog hatni, kiket fog első körben veszélyeztetni, és milyen módon.
Hát, tehát, szintén átírja a szakmák térképét, gondolom, a mesterséges intelligencia.
De ez túlfeszíti a mai keretünket, ugye erről, csak hogy ez, ugye miközben beszélünk nyilván fontos dolgokról, de a munkaerőpiaci folyamatok azok óriási mértékben
változnak. Hát gondolom, az is egy nehéz kérdés, és az is okozhat fejtörést, hogy hogyan lehet vajon egy ilyen nagyon változó környezetben és közegben egyáltalán modellezni a jövő, nem is annyira a jövő, akár a közeljövő munkaerőpiacát, hogy mi lesz 5-10-15 év múlva a munkaerőpiacon. Tehát milyen szakmára vagy milyen tudásra kell felkészíteni azokat, akik például ezekben a programokban részt vesznek.
Abszolút, így van. Csak a változása biztos. Ugye szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag akik most az általános iskolába bekerülnek, nekik döntő többségben olyan szakmájuk lesz, ami még nincs jelen pillanatban a munkaerőpiacon. És ez hatványozottan igaz, ugye ezzel a technológiai váltással, amit most megélünk. Szóval, ugye és akkor itt van a dilemma, hogy vajon mit kell, kompetencia alapú képzésre, vagy fejlesztésre van szükség, vagy pedig általános jellegű képzésre, fejlesztésre. Ugye nyilván a képzések, a szakképzésnek, a nappali rendszerű oktatásnak az az elsődleges feladata, hogy megakadályozza a munkanélküliséget. Tehát olyan szakmát adjon, ami piac képes, ugye. A felnőtt képzésnek meg az a dolga, hogy az életen át tartó tanulás lehetőségét kihasználva, ugye segítse azokat, akik mondjuk váltani szeretnének, mert manapság már ugye az, hogy én szakmát váltok, vagy a harmadik, negyedik, ötödik munkahelyemen vagyok, ez a világ legtermészetesebb dolga.
Ugyanebben a műsorban többször volt vendégünk Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár, és ő, hát ugye az elmúlt években nagy horderejű változások voltak a magyarországi szakképzés területén is, és ő is azt mondta, hogy az irány az, hogy kompetencia alapú tudásra felkészíteni a szakképzésben tanulókat, mert csak ez lehet a jövő útja.
Így van, abszolút én is egyetértek vele. Ugye én tanítok a Debreceni Egyetemen, meg gépészmérnök vagyok eredendően, és ugye sok érdekes dolgot találkozunk, ugye itt most nem csak a mesterséges intelligencia, hanem a munkaerőpiaci oldaláról is, és látom a fiatalokban azt a fajta bizonytalanságot, ami ugye, tehát megvan bennük, hogy vajon jó szakmát választottam, vajon ez az a terület, ahol vajon sokat markol, keveset fog elven, ez kellene nekem, vagy valami mást kellene csinálnom ahhoz, hogy a munkaerőpiacon eredményesen tudjak megragadni. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés.
Erre egyébként vannak is különböző orientációs programok, meg a szakképzésben is különböző programok, amik talán ezen segíthetnek, de még ezeknél a munkaerőpiaci aktivistást segítő programok kapcsán azt mondta egy interjúban, hogy különös figyelmet szeretnének fordítani a 25 év alattiakra és az 55 év felettiekre. Na most ez az a korosztály, talán ez a két korosztály, amely egyébként is nagyon nehéz, vagy mondhatjuk azt talán, hogy kiszolgáltatott helyzetben van a munkaerőpiacon, hát különösen az 55 év felettiekre gondolok.
Igen, ez
hogy egy... lehet őket jobban behozni a munkaerőpiacra, vagy üzembiztosabban behozni a munkaerőpiacra?
Ha az aktivitást szeretnénk növelni, akkor azt látjuk, hogy például a diplomás férfiak aktivitási rátaja 91%-os Magyarországon. Tehát tehetünk oda be energiát, erőt, de nem sok értelme van, mert ugye a hozadéka alig lesz. Viszont 10%-kal vagyunk lemaradva az uniós átlagtól a 25 év alattiak tekintetében, és ugye az 55 fölött is problémát jelent. Na most, ha bontom ott tovább a 25 év alattiakat, nyilván a diplomások munkanélküliségi rátaja 4% körül van. A technikumot, szakközépiskolát, vagy valamilyen szakmát szerzetteké, ugye ott már 10-12-14, és a 8 általánost végzett meg 20, meg 28, meg 30%. Tehát magyarul ugye azt is látnunk kell, hogy hol van leginkább szükség a segítségre. És nyilván a munkaerőpiac azért azt, hogy ami nyaktól fölfele az embernek, vagy a kezébe, vagy a fejébe tudás bent van, azt előbb-utóbb tudja honorálni. Tehát a képzettségi szint növelése és a piacképes szakma megszerzése az minden körülmények között az egyik legfontosabb dolog. Ugye azt látjuk sokszor, hogy ugye véget ér a középiskola, van, akit fölvesznek, van, aki marad. Na most, aki marad, őket azonnal meg kell szólítanunk, és lehetőséget kell nekik biztosítanunk. Mert ugye akkor jön a Mama Hotel, jön az a frusztrált állapot, hogy még ugye beküldtem 100 helyre, és 2 helyről jeleztek vissza, onnan is csak. Szóval ez a valóság, ez a magyar valóság. Tehát segítenünk kell, és ezek a programok, amikről én most, mert a program, az ifjúsági garancia program például, ez közel 200 milliárdos támogatást fog jelenteni a következő időszakban, az pont ezért a 25 év alattiakról szól, amiben bértámogatást, képzési támogatást és mindenféle egyebet adunk, hogy abban az állapotban ne maradjon, hogy egyébként azt érezze, hogy nincs rá szükség.
Csak egy zárójeles kitérő, személyes tapasztalatom az, és ismeretségi körömben is azt tapasztaltam, hogy aki így elbizonytalanodik a szakmájában, vagy a szakmája jövőjét tekintve, jó néhány ismerősöm járt így, az fogta magát, és elment futárnak a különböző ételkiszállító cégekhez. Ugye ennek egy nagy svungja volt, különösen a Covid alatt, és aztán utána, hát ez most is egy virágzó piac, de ez például munkaerőpiaci fronton ez egy mennyire ellenőrzött, vagy egy jól nyomon követhető terület? Nagyon sok egyébként itt a külföldi munkavállaló is az utóbbi
időben. Hát aki látja, ugye, aki szokott ezzel élni, ezzel a lehetőséggel, ott sokkal több külföldit lát egyébként, mint magyar. Ez is egy izgalmas, érdekes kérdés valóban.
De ez mennyire szabályozott? Mert ugye, ha jól tudom, akkor ezek a cégek hát ilyen külföldön bejegyzett társaságok magyarországi leányvállalataiként működnek.
Igen, ugye ez az Európai Unió is foglalkozik ezzel a kérdéssel, ez úgynevezett platformirányelv. Ugye ez pontosan arról szól, ugye itt látja több tagállam is, ugye a spanyolok például nagyon szeretnék azt, hogy ha gyakorlatilag határozott idejű munkává válna ez a fajta platformjellegű munkavégzés.
Mert ez most ilyen alkalmi jellegű munka,
igen. Teljesen. De ugye most a magyar munkaerőpiacot tekintve ez úgy néz ki, ugye volt szerencsém a cég tulajdonosával is találkozni korábbi időszakban, ez úgy néz ki, hogy ugye letettem a munkát, dolgozok valahol, vagy tanulok az egyetemen, és akkor onnantól kezdve vagy az ilyen színű, vagy az olyan színű, ugye tatyót veszem a hátamra, és akkor még egy kis keresett kiegészítésként. Abban a pillanatban, hogyha mi ezt a fajta tevékenységet határozatlan idejű munkaviszonnyá akarnánk avanzsáltatni, biztos vagyok benne, hogy megállna ez a történet, vagy nagyon sok embernek a kereset kiegészítését tennénk, hogy mondjam, függővé. Tehát ha azt kérdezi, hogy mennyire rátunk rá, és mennyire szabályozott ez a piac, kevésbé szabályozott természetesen, mint amit az MT hatája alatt látunk, ugye munkatörvénykönyv hatája alatt, és itt a lehetőségeink is szűkebbek, de én azt gondolom, hogy itt ez a kecske is káposzta is történet, ennek azért fontosnak kell lenni, hogy a munkavállalók biztonsága mellett azért annak a lehetősége, hogy egyébként valaki pénzt keressen legálisan, azt azért érdemes megtartani.
Munkahelyekről, munkavállalósról beszélgetünk, de így a beszélgetés vége felé közeledve, hát egy ilyen pozitív felhangként azért beszélünk a bérekről is, mert De az elmúlt hónapokban, hát nyilván a megugró infláció nyomán volt egy reálbér csökkenés, és aztán jött némi korrekció, talán jó részt a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 10%-os emelésének köszönhetően. Mik lehetnek a kilátások az idei évre bérfronton vagy bérek tekintetében?
Igen, hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a bérdinamikával összesség, ugye 13 óta gyakorlatilag 22-ben volt csak az, amikor a reál keresetek csökkentek. Ott is a magas infláció majd. Tehát nem a kereset növekedés ütemével volt szerintem alapvető probléma, hanem ugye a tavaly évben az infláció gyakorlatilag megette. Ugye szeptember környéke óta van újra reál kereset növekedés. Nagyon izgalmas kérdés ez, mert amikor ugye erről tárgyalunk a WKF-ben, akkor ugye ott pro-kontra az érvek elég hangsúlyosan ütköznek, hiszen úgy béreket emelni egyébként, hogy nincs mögötte termelékenység javulás, tehát nincs mögötte tartalom, úgy borzasztó nehéz, az vissza fog ütni nagyon hamar. És ezért ugye a munkáltatói oldal általában azért igyekszik egy mérsékeltebb szinten tartani ezt a dolgot. Nyilvánvalóan most ez a 15% és 10%, ez azt gondolom, hogy ez egy tisztességes bérfejlesztés volt a minimál bér kapcsán. Úgy itt a félelem inkább a munkáltató részről azon volt, hogy ha ilyen mértékben nőnek a minimálbérek, és tudjuk azt, hogy ennek tolóhatása van, ugye a magasabb bérkategóriák, akkor vajon egy kétszámjegyű átlagkereset növekedést elbír-e a lábadozó magyar gazdaság, vagy sem. De nekünk, számunkra ugye a fogyasztás élénkítése kapcsán nagyon-nagyon fontos kérdés az, hogy a keresetek, a reál keresetek folyamatosan és tartósan emelkedjenek, és ugye azon a szinten is legyenek. Én azt gondolom, hogy ezzel a két cölöppel, hogy a 15-10%-ot leütöttük, és már decemberben ugye életbe lépett. Most látjuk is az azóta eltelt időszak adatait. Óvatosak azért a vállalkozások, de azért az átlag keresetek kapcsán is ez a közel kétszámjegyű kereset növekedés szerintem az idei évben megvalósítható, vagy megvalósulhat.
Ugye ez érdekes egyébként, ugye a KSH adatait, hogyha nézzük, akkor én ugye 2023 decemberére vonatkozó adatot találtam, ahol a bruttó átlag kereset a KSH adatai szerint 655 ezer forint volt. Erre azért gondolom, amikor ezt hallja egy munkavállaló, vagy nem is egy munkavállaló, hanem munkavállalók sokasága, akkor erre fölkapja a fejét, mert hát nyilván azért itt nagyon nagy a területi, szakmánkénti megoszlás, ebben azért benne van az, hogy volt mondjuk az egészségügyi dolgozóknak egy markáns béremelése, a honvédségi területen egy markáns béremelés, tehát csak ilyenkor nyilván ugye azt gondolja az ember, amikor hallja ezt a híradást, hogy hát hol van az én bérem, vagy az én fizetésem ehhez.
Igen, vagy hallja ezt egy borsodi, egy igen, szabolcsi, igen. Egy baranyamegyei ember, ugye ez kétségtelen tény. Ugye most már a KSH a medián kereseteket is nézi és méri, és ugye nyilván ebből a szempontból a mediánt érdemesebb górcső alá venni, de azért ott is azt látjuk a medián keresetek kapcsán is, hogy nagyságrendileg ugyanazzal a ütemmel növekszik a keresetek, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy... És ami fontos, mert ugye sokszor megy a vita, hogy éppen aktuális euróárforgalomról visszaszámoljuk, és akkor kiderül, hogy Románia előtt, után, hol vagyunk. Én azt gondolom, hogy amikor a bérekről beszélünk, akkor ezt mindig vásárlóerőparitáson érdemes nézni. Tehát mit tudok én azért a pénzért vásárolni? És ugye, ha így vizsgálódunk, akkor azért azt mondom, hogy 6-7 tagállam van, amit folyamatosan előzünk, úgyhogy nyilván sosem leszünk elégedettek a bérekkel, természetesen ez érthető, de azt azért látnunk kell, amit az előbb mondtam, hogy úgy kiáramoltatni béreket, hogy egyébként nincs mögötte tartalom, nincs mögötte teljesítmény, az nem hogy hosszú távon, hanem már középtávon is komoly problémákat jelentene. Ezért van az, hogy mi tulajdonképpen a bértárgyalások kapcsán a munkáltatókra és a munkavállaló érdekképviseletekre bízzuk ezt a fajta komoly döntést, és ami ott elhangzik és leütnek, azt a magyar kormány kötelezővé teszi a saját maga számára.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.